Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni. Szoktam mondani, hogy gyertek előre, csak azon gondolkodom, hogy lehet, hogy terveznünk kell az imaház megnagyobbítását, mert nincs üres székünk, vagy nem sok. De azért figyeljetek onnan hátulról is, mert én tanultam a feleségemtől, aki óvónő, egy verset. Mert itt a tavasz, ezért ezt a verset most szeretném elmondani nektek, nektek gyerekek, úgy 2-3 éves kortól, vagy 1 éves kortól 90-valahány éves korig. Lombos ágon fülemüle, nézegetem, hol a füle? Barna tollát látom, látom, de a fülét nem találom. Bálom is én, hol a füle, csak szóljon a fülemüle. A Zsoltárok könyvében is, amikor az Isten teremtő hatalmát dicsőíti a Zsoltáros, ezt mondja a 104. Zsoltár 12. versében, mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Én nagyon szeretem a hangadó szerszámokat, hát ilyen lantot még életemben nem hallottam élőbe, fantasztikusan szépen szólt, de hát már mindenféle technikákat kitalálnak. Zétény, a múltkor ugye futkároztál az a kis szürke hangszórommal, nagyon tetszett neked. Nincs most itt? Kiment? Nem baj, talán lehet, hogy hallja. Nem baj. Most kilátásban van egy ilyen egész nagy készülék, amivel nagyszerűen tudok kihangosítani, lehet, hogy azt is meg fogom szerezni. De hogy az emberek sok mindent kitalálnak, hogy hangot adjanak. Az Isten hogy tudta megalkotni ezeket a kis madarakat? A fülemüle, hát mekkora? És micsoda hangot, akkordokat tud egyszerre énekelni, négyféle hangot tud egyszerre énekelni. Most még nem nagyon tudjuk meghallgatni, mert április közepén jönnek haza, ezek is költöző madarak, de most egy kicsit próbáljunk behallgatni, hogy milyen is a fülemüle éneke. Mindjárt átváltom. Az előbb ezért zavartam meg szolgálatotok a gyereket. Úgyhogy Vilmos tévesen mondta be a 4 zenei szolgálatot, mert itt volt az 5. Nem is akármilyen.
A legnagyobb tévedésem.
Tessék? Legnagyobb tévedésed, így van. Azt hiszem, hogy tényleg fantasztikus, amit a Jóisten kizárólag a mi gyönyörködtetésünkre alkotott és teremtett. Fantasztikus egyébként a fülemüle, mert amikor udvarlási időszak van, akkor még éjjel is énekel. Tehát ilyet talán a madarak nem is nagyon csinálnak. Én azt hiszem, hogy más se tehetünk gyerekek, felnőttek egyaránt, mint hogy állandóan dicsérjük és áldjuk az ő nevét, főként most, amikor tényleg tavaszodik. És jön a szép idő, és már én is hallom a rigókat, pedig városban lakom, és egyre több örömet szerez nekünk a Jóisten. A vetítőre most nem lesz már szükségem, mert most nem készítettem prezentációt, hanem szeretném, hogyha az igéből... Igen, menjek vissza. Igen, visszamegy a számítógépre. Az elmúlt alkalommal beszéltem a megbocsátásról, ami nagyon-nagyon fontos dolog, bízom benne, hogy akik hallottátok, gondolkodtatok rajta, akár a saját életetekben, és talán történt már változás, vagy már korábban is foglalkoztatok ezzel a kérdéssel, de mint gyülekezetnek, mint egyházi közösségnek óriási szükségünk van arra, hogy mindnyájan tudjunk megbocsátani, és tudjunk elfogadni megbocsátást másoktól is. De arra gondoltam, hogy most a véletlen miatt egymás után jövök szolgálatba ide, tehát még ezen kívül még két szombaton egymás után itt leszek, és valami sorozatban gondolkodtam, és rájöttem, hogy a megbocsátáshoz nagyon jól illeszkedik az a téma, amit Nordovics Imivel veszünk át hétről hétre, készül kerességre, és az elmúlt héten az egyházról szóló tanítást vettük, a jövő héten veletek együtt majd megint a maradékról lesz szó, és utána pedig az egyház egységéről. Én gondolom, mindnyájunknak tanulságos ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Először képzeljük el magunk elé azt az idős embert, aki valamikor indulatból megölt egy idegent, mert akkor úgy látta jónak, hogy ez az egyetlen jó megoldás, nagyon indulatos ember volt, és aztán egyszer csak a világ legszélidebb ember lett. Egyszer csak 40 év pusztában, és sok minden máson átment Mózes, gondolom, tudjátok, hogy róla van szó. És hányszor akarták megölni az Isten népe, és ellene lázadtak, és zúgolódtak, és zúgolódtak, és ő türelmes maradt, szelíd maradt, türelmes maradt, szelíd maradt. És már telt le a 40 év, már ott voltak az ígéret földje határán. Amikor odaállt a szikrához, mert az Isten utasította, a nép zúgolódott, hogy szomjas, utasította az Isten, hogy vedd a pálcát, ott a kő, vissza kellett volna emlékezni, hogy ez már egyszer megtörtént, még egyszer nem kéne, és ráadásul azt mondta Mózes 4. könyve 20. fejezetében, fakasszunk-e vizet néktek, ti lázadók. Nem mehetett be miatt az ígéret földjére. És amikor búcsúzik a néptől, pár hónap múlva talán, és készülődik már a Pizga hegyére, akkor elmond egy gyönyörű éneket. 32. fejezetből olvasom. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, hallgassa a föld is számnak beszédeit. Tehát Mózes 5. könyve 32. fejezete. Csepegjen tanításom, mint eső. Hulljon, mint harmat a beszédem, mint langyos zápor a zsenge fűre, és mint permetezés a pázsitra. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mindenő útai igazság, hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyeneső. Pontosan tudta Mózes, hogy amikor úgymond fegyelmezni akarta a népet, akkor a legdurvábban Istent sértette meg. És most dicsőíti a kősziklát, dicsőíti Istent, akin alapulhat minden közösség. Nem létezhet másképp közösség, csak Krisztusban. Léteznek, én tudom, de nem létezhet. Az igazi közösség csak Krisztusban lehetséges. Ézsaiás könyve 28. fejezete, 16. verse. A szokásosnál jóval több igét fogok olvasni. Nem kérek elnézést tőletek, igyekszem a Bibliából bemutatni a témát. Ézsaiás könyve 28. fejezet, 16. verse következőképpen szól. Ezért így szól az Úristen. Ímé Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az el nem fut. Tehát milyen érdekes. És visszaemlékezhetünk a 118. Zsoltárra is, ahol megemlékezik arról a botrányról, ami aztán a zsidó hagyományban így fogalmazódott meg, hogy amikor építették a templomot, ugye előre kicsiszolt, kifaragott kőtömbökből állították fel. És valaki ott a feljárathoz odarakott egy hatalmas méretű követ, és a munkások bosszankodtak, hogy kerülni kell a nagyméretű követ. És építették a falakat, és a sarkon, hegyen építkezni, ez nem egyszerű dolog. Ezt Lőrinc Csaba is el tudja mondani nekünk, hogy nem olyan egyszerű dolog, mint statikus, Mert óriási súllyal nehezedik rá a rengeteg kő a falakra, és ez a saroknál összpontosul, és mindenképpen szétnyomja. Ha gyenge a sarokkő, szétnyomódik a fal, és összedől az épület. És akkor rájöttek, hogy ezért van itt ez a nagyméretű kő. Mert ha ezt berakjuk a sarokra, és erre építjük rá a falnak a köveit, ezt a nagy követ nem bírja szétnyomni. Ez meg fogja tartani a terhet. Kifejező ez a kép Ézsaiás próféta könyvében. Péter apostol pontosan erre hivatkozik vissza, amikor a második fejezet negyedik versében, első levél, második fejezet negyedik versében a következőképpen fogalmaz, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz. Kőszikla cselekedete tökéletes, becses kő, és a többi. Hát kicsoda a kőszikla? Mikor egy ember azt mondja, hogy én szeretem Jézust, és ugyanakkor az Isten népét, az ő egyházát, olyan durva kritikával illet időnként, akkor nem értem az összefüggést. Akkor nem értem az összefüggést. Igen, megértem, rossz állapotban az egyház, ezt elfogadom. Emlékszünk rá, hogy mint a szemem fénye, azt mondja az egyik profétánál, aki őt bántja, az Isten szeme fényét bántja. Első Korintusi levél, 10. fejezet, 4. verse be is azonosítja. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. Máté Evangélium a 16. fejezetét azért lapozom fel, mert nyilván nem köreinkben, de azért sokak számára vitatott igéről beszélünk. Tehát Máté Evangélium a 16. fejezetében a 18. vers, egyébként az egyház, a középkori egyház egészen a 11. századig nem foglalkozott kiemelten ezzel az igével, és senki nem gondolt arra, hogy ez a Péter kőszikla kérdés, ez mindenki értette, hogy miről van szó. Akkor még nagyon sokan tudtak görögül. Ezért egyes szavakat most görögül fogom mondani, és nem magyarul, amikor olvasom a 18. verset. De én is mondom néked, hogy te Petrosz vagy, és én ezen a Petrán építem fel az én egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Tehát ez a világos beszéd. Ezen a Petrán, amit az imént megvallottál. Péter nem azt mondta, hogy kőszikla cselekedete tökéletes, Péter azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ez ugyanazt jelenti. Petrosz vagy, és én ezen a Petrán építem fel. Tehát világos beszédet olvasunk a Szentírásból, hogy a kősziklára épült az egyház. Az egyház neve görögül Ekklészia, ami tulajdonképpen összegyülekezést jelent csupán, és az egyház neve héberül Kvachal. Az egyház természete ellenben nagyon lényeges, hogy milyen természete van az egyháznak. És most ne a 44 ezerre gondoljatok, hanem az Isten egyházára. Az egyház természete Krisztus isteni tekintélyen ruházta fel. Tudom, nagyon sokszor visszaéltek vele. Tudom, hogy erre épült az egész középkori ideológia, de attól még ez így van. Isten tekintélyen ruházta fel. Máté Evangélium a 18. fejezetét. Sokszor szoktuk emlegetni, éppen mint a konfliktusok elrendezésének egyetlen becsületes és tisztességes útját. Ugye a 15. verstől szól ez az elrendezés folyamata, és aztán a 17. versnél olvassuk azt, ha azonban nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Itt nyilván itt a oldásról van szó ebben a szövegkörnyezetben, de ide vonatkoztatta Jézus magát a kötést is. Az egyház és annak lelkészei a felelősek azért, hogy kiköt szövetséget az Úrral. Megértem, hogy valaki imádja Krisztus, szereti, engedelmeskedik neki, de ha az egyházba szeretne megkeresztelkedni, akkor az a helyes dolog, hogyha az egyház lelki vezetője dönti el a testvéri közösséggel együtt, hogy az illető szövetséget köt az Úrral. Ez látszólag egy földi szövetségkötés. De én minden alkalommal el szoktam mondani a keresztelendőknek, hogy ilyenkor Krisztussal személyesen kötünk szövetséget. Gyökere az Ószövetségben van. Tehát nem a keresztények találták ki az egyház létezését és létjogosultságát. Itt rengeteg igét lehetne idézni, most egyet sem idézek, bízom benne, hogy ebben a körben ez elég evidens dolog. Tulajdonképpen csak arról van szó, hogy a zsidó nép volt az Isten választott népe, az egyháza, neki kellett volna egy szolgálatot beteljesíteni, amit sajnos elhanyagolt, nem teljesítette be. Azt mondja Jézus nekik, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és oly népnek adatik, aki megtermi annak gyümölcsét. Az Ószövetségben, amikor egy nem zsidó származású ember találkozott a zsidó nép tanításával, bár igyekeztek jól elrejteni a pogányok elől, de mégiscsak valahogy találkozott, és ő elismerte a Teremtő Istent, a Teremtő Isten létezését, gondoljatok itt Ráhábra, és a többi, egy csomó embert felemlíthetünk, nőket, férfiakat. A Hitteus Uriás, Hettita volt eredetileg, micsoda hűséges embere volt az Istennek és Dávidnak, Dávid mégis megölette, hogy ő ne legyen feddés alatt a nép előtt. De sok ilyen ember volt, ezeket nevezték prozelitának. Így Izrael gyermekei, a választott nép az Ószövetségben többségében volt a vérszerinti izraelita, és kisebbségben voltak a prozeliták. És tulajdonképpen semmi nem történt Krisztus halála, feltámadása és a nép elhívása után, csupán ez az arány változott meg. Egy darabig még mindig több volt a zsidó származású keresztény, mert ott indult el a misszió, ugye pünköskor 3000-en keresztelkedtek meg, de aztán utána már egyre többen lettek a pogányok. Tudom, ebből is feszültség volt akkor, lehet, hogy ma is van még, hogy származás szerint ítélünk, meg egyebek. A lényeg az, hogy a gyökere az Ószövetségben van, de az egyház bemutatását különböző hasonlatokkal teszi meg az ige. És ezeket szeretném végigvenni, most 7 hasonlatot. Az egyház, mint test. Efézusi levél 2. fejezet 16. verse. És azért is szeretem ezeket az igéket így felemlíteni, hogy az egyház, mint a test. Mert itt megint a Krisztussal való szétválaszthatatlan kapcsolatot erősíti előttünk ez a hasonlat. 16. vers, Efézusi 2. fejezet 16. verse. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben, a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Ugye éppen erről a feszültségről van szó, amit az imént említettem, a pogány zsidó feszültségről, ezt tette semmivé. Na most én úgy látom, hogy a köztünk meglévő esetleges, bár szerintem már elmúltak ezek a feszültségek, de hát ha még maradt valami, egyedül Krisztus áldozatában oldható fel. Egyedül Krisztus áldozatára nézve tudunk valóban megbocsátani egymásnak. Mert ha Krisztus áldozatát látjuk, az egyetlen dolog, ami két ember, vagy két népréteg, vagy bárki között a válaszfalat lebontja. De Krisztus lebontotta. Mert ő mindenkiért meghalt. Az egyház, mint templom. Rengeteget lehetne még a testtel kapcsolatban idézni, ezeket most nem fogom az idő rövidsége miatt, csak elmondom gyorsan. Korintusi első levél 12. fejezete, Efézusi levél első fejezet 23., 5. fejezet 23., 5. fejezet 30. verse. Mindegyik arról szól, hogy test, az egész gyülekezet egy test, az egész egyház egy test. Az egyház, mint templom. Első korintusi levelet lapozom fel, ahol a 3. fejezet 9-től 16. verséig teljesen világosan beszél erről a jelképről, ennek az igazi miben létéről. Azt mondja itt a 9. verstől az ige. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Nagyon nagy felelősség kereszténynek lenni. Nagyon nagy kiváltság, de nagyon nagy felelősség. Isten nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vettettem, de más épít reá. Ki azonban meglássa, mi módon épít rá. Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, amely pedig a Jézus Krisztus. Megint ugyanott vagyunk, hogy a kő. Tehát Jézus Krisztus az alapja, a fundamentuma ennek az épületnek. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek-kinek munkája nyilván lészen, mert amanap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. És ezt is lehetne külön egy órát tartani erről, meg is érdemelne az ige egy órát, hogy mit jelent az, hogy fa, széna, pozdorja, drágakő, fém, nem mindegy. De azt hiszem, hogyha megértettük a hit általi megigazulás alapfogalmát, akkor megértetjük, hogy miről van szó. Mert ami hitből nincs, az bűn. Nem mindegy, hogy mit hozunk be magunkkal az egyházba. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall, ő azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Nem tudjátok-e, hogy a ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek. Hatalmas dolog, nem? Tehát egy ember, amikor Istennel megbékélt, és végre helyre került, nem lett bűntelen, de végre átadta az életét. Neki már nem a világban, neki már nem kívül van a helye. Neki bent az Isten népe között van a helye. Tudom, hangsúlyozom, ez felelősséggel jár együtt. Ez további lemondásokkal, további alkalmazkodásokkal és egyéb dolgokkal jár együtt. De attól nem a világban van már a helye, hanem az Isten népe között van a helye. Efézusi levél 2. fejezet 20-tól 22. verséig, de 1. Péter levele 2. fejezet 4. 6. verséjel azt mondja a Péter, hogy mint élő kövek épüljetek lelki házzá. Olyan világos beszéd, mi is Petroszok vagyunk, élő kövek, akiket fel lehet használni építő anyagként. És itt van ez a képesség, hogy kinek milyen képessége van. Kierkegaard szoktam ilyenkor idézni, mikor azt mondják kifogásként, azért nem olvasom a Bibliát rendszeresen, mert alig értek belőle valamit. Mert a Kierkegaard azt mondja, hogy semmi baj, amit nem értettél meg a Bibliából, az nem is kötelező rád nézve, de amit megértettél, az igen. És lehet, hogy valaki hatalmas méretű építőkő, de valahol egy ilyen keskeny rés van csak, és oda nem fér be az a hatalmas kő. Oda csak ezt a keskenyre csiszolt követ lehet betenni. Lehet, hogy valaki kívülről tudja a proféciákat, pontosan tudja, hogy mikor mit kell mondani, hogyan kell evangelizálni, rengeteg embert keresztelt, és a többi. De nem tud úgy beszélgetni egy egyszerű, idős, beteg emberrel, ahogyan egy egyszerű, idős ember tud beszélni vele, vagy akár egy fiatal. Kinek mihez van érzéke? Valahol, amikor a lélek ajándékairól beszél az ige, azt mondja, hogy ezt összehordják az ajándékaikat a testvérek. Ebből áll a gyülekezet. Összehordják, kinek mi a kiváltsága. Nem azt nézik, hogy ki a nagyobb. Ezt nézte végig a tanítványi közösség. Addig nem is lett egyház belőlük. Amikor végre a Szentlélek eljött rájuk, rögtön kiderült minden. Az egyház, mint menyasszony. Gyönyörű kijelentések sorozatát lehet olvasni a Szentírásban. Hóseás prófétánál olyan kevés jót lehet olvasni. Szörnyű korban élt ez a Hóseás próféta, és mi mindent meg kellett tennie, az Isten parancsára, parázda nőt kellett feleségül vennie, hogy ezen keresztül szemléltesse az Isten népének a hitehagyását. És a 2. fejezet 18. versében ezt mondja, én eljegyezlek téged magamnak, örökre. És gondoltok bele, hogy egy egyedül élő lány, aki vágyakozik család után, és egy nyugodt élet után, mennyire örülne neki, persze nyilván akkor, hogyha olyan valaki mondja ezt neki, akivel kölcsönös a szimpátia, hogy tudod, mi most már ne csak barátkozzunk, hanem eljegyezlek. És én örökre azt akarom, hogy te legyél a társam. Micsoda hatalmas dolog. Vagy mi nekünk, akiknek már van feleségünk, vagy volt, mert esetleg már nincs köztünk a társa. Micsoda hatalmas dolog, mikor valaki azt mondja, hogy én eljegyezlek téged. De Isten nem csak a házasoknak, meg nem csak a házasulandóknak mondja ezt, hogy eljegyezlek téged, és nem csak egy földi házasságról van szó, hanem akik egyedül maradtak. Micsoda bátorítás! Isten mondja, hogy örök időkre eljegyeztelek, mintha te lennél a házastársam. Hatalmas dolog. És ez az Isten népére, nem akármilyen rossz állapotban levő népére, mondja az ige. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Hatalmas kijelentés. Jeremiás próféta könyve 3. fejezetének 14. versében. Jeremiás próféta könyve 3. fejezetének 14. versét olvasom. Térjetek meg, szófogadatlan fiak, azt mondja az Úr, mert én férjetekké lettem néktek, és magamhoz veszlek titeket. Térjetek meg, mert férjetekké lettem néktek. Második Korintusi levél 11. fejezetében pedig, most már haladva az Új Szövetség felé, második Korintusi levél 11. fejezetében a 2. vers. Mert isteni buzgósággal buzgok érettetek, hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. Pál apostol meri használni ezt a kifejezést, hogy ő jegyzi el, szerzett egy társat nekik. Micsoda élővé akarja tenni ezt a Frigyet. Mennyire fontos dolog, hogy Isten az élettársunk, aki az életünk részévé akar válni, úgy, mint közösségnek, úgy, mint egyénnek. Aztán Efézusi levél 5. fejezete híres, amikor végre a teremtés koronájáról, rólunk férfiakról szól. De azért ott még mást is mond, nem csak a teremtés koronáját. Azt is mondja, hogy 5. fejezetben, 23. verstől olvasom, mert férj feleségnek, mint Krisztus feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek, de rögtön hozzáteszi Pál, vagy folytatja, de miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Ezt a kettőt egyensúlyba kell tartani. Tehát ez a jó házasság. Nem jó az a házasság, amikor az asszony dirigál otthon. És ezt nem azért mondom, mert én férfi vagyok. Asszonynak se jó. Nem jó. Az a jó, amikor ez egyensúlyban van. De a férfiak pedig ne úgy értelmezzék, hogy ők a teremtés koronái, ahogyan nagyon sokan értelmezik, sajnos még az adventisták között is, hanem úgy, ahogy itt olvassuk az igében. Krisztus az életét adta oda érte. Nem is lehetne más gondolata. Ti férfiak, szeressétek a feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével, az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sőmörgözés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Összeolvasztja a két jelképet. Tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk. Az ő testéből, az ő csontjaiból valók. Ne kritizáljuk, hanem tápláljuk az egyházat. Mert az Krisztus teste. Itt nem arról van szó, hogyha van valami észrevételünk, akkor a megfelelő szabályos úton ne tegyük meg. De ne azt nézzük, hogy mi az, ami. Hanem azt nézzük, hogy én hogyan tudok benne másképp. Én hogy tudok benne viszonyulni másképp. János evangélium a 17. fejezet 17. versét szerintem minnyáján tudjuk kívülről. Szenteld meg őket a te igazságoddal, mert a te igéd igazság. Az egyház, bocsánat, most ezt rosszul csináltam, mindjárt. Igen. Az egyház, mint mennyei Jeruzsálem. Mégis csak vissza kell mennem oda, bocsánat, mert itt elrontottam valamit. Igen, az egyház, mint mennyasszony, és ezután jön a lényeges dolog még. Az egyház, mint az igazság oszlopa, nem. Mégis csak jó van. Az egyház, mint mennyei Jeruzsálem. Mint mennyei Jeruzsálem, nagyon sokszor fordul elő, 9. Zsoltár 12. versében többek között, 9. Zsoltár, zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Filippi levél 3. fejezet 20. versébe. A mennyből várjuk a mi Urunk eljövetelét. Aki része az egyháznak, aki feje az egyháznak, de a mennybe van. Tehát a mennyei Jeruzsálem az ugyanúgy része az egyházról szóló jellemzésnek, mint bármi más. Zsidókhoz írt levél végén olvasunk egy nagyon szép elemzést, vagy jellemzést, erről az egyház kérdésről, amikor az újszövetségi egyházról beszél az apostol, előtt elmondja az ószövetségének a jelentését, a Hórep hegyét és a többi, és aztán ezt mondja a 22. vers a 12. fejezetben zsidókhoz írt levélben, hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez. Hatalmas leírás ez, nem? Én úgy gondolom, amikor kezdtük az istentiszteletet, én így imádkoztam, hogy a mennyei angyalokkal együtt dicsőítsük az Istent ezen a szombaton. Mert ilyenkor Isten tisztelet van a mennyben is. Hatalmas dolog ez. És az új szövetség közben járójához, Jézushoz és a meghintésnek véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, megnevessétek azt, aki szól. Tehát azt látjuk, hogy az egyház, mint mennyei Jeruzsálem, hatalmasan jelen van az igében. De az egyház, mint család, szintén kiemelten hasonlítja az ige ehhez a dologhoz. Jézusról az a beszéd jut eszembe, amit a zsidókhoz írt levélben olvasunk szintén a 2. fejezetben, amikor azt mondja az ige, hogy nem szégyel bennünket atya fiainak hívni. Gondoljatok bele! Mi hányszor hozunk szégyent Jézusra? És annál rosszabb, mikor szégyeljük, hogy Jézushoz tartozunk. És ő, milyenek vagyunk mi? És nem szégyel minket. Ez döbbenetes dolog, nem? Nem szégyel minket atya fiainak hívni. És aztán a Galata levél, nem Efézusi levél először, Efézusi levél 1. fejezet 4. 6. verse világosan fejezi ki ezt a gondolatot. Aszerint, amint magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által, előre elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amelyel megajándékozott minket a ma szerelmesben. Hatalmas dolog, minket fiaivá fogadott a mennyei Atya Jézus Krisztusban. Ez az Efézusi levél 1. fejezet 3-tól 6. verséig szólt ez az ige, 4-től. A Galata levélben pedig a 3. fejezet 26. versében, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Mert aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig a Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. És aztán beszél tovább a Galata levélben Pál, éppen ezt használja fel, hogy a szolgálótól való fiú az egészen más, mint a sárától való fiú. És egészen más a családi szempontból is az, aki Isten fia azon a szinten, hogy Isten teremtette meg őt, de egészen más, mikor egy ember felnőtt emberként nem csak hiszi, képviseli mások előtt, mondogatja, hanem felvállalja, akármilyen állapotban az Isten népe, ha ő felismert az ige alapján, hogy melyik az Isten népe, hogy ő átadta az életét Krisztusnak, de ettől kezd az Isten népéhez tartozik. Mert abban a családban van a helye. János első levele, első fejezetének, János első levele, első fejezetének a harmadik és a hetedik versét olvasom. Egyébként olyan gyönyörű ez a levél. Sok mindent ajánlnék olvasgásra, de ezt a János első levelét nagyon, nagyon szeretem. Persze a zsidókhoz írt levelet is, hát most hagyjuk, de János levele. Harmadik fejezet, harmadik vers. Amit hallottunk és láttunk, és hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És tapasztalatból írja le, mert János hallotta Jézust, látta is őt, de igazán nem volt vele közösségben egészen a pünkösdig. János is elaludt, emlékeztek Gecsemáné kertben. János a Boanergész fia nevet kapta Jézustól, mert hirtelenkedett, meg tüzet kért a samaritánusokra, és a többi. De ez az ember micsoda szeretettel telt meg, amikor rádöbbent, hogy mit jelent az igazi közösség Jézussal. És azt mondja, hogy igen, vannak elválasztó vonalak, vannak, amik nem tisztázottak, vannak, amik még problémák, de ha közösségben vagyunk Krisztussal, akkor ezek a problémák kezelhetőek lesznek, és háttérbe fognak szorulni. És mindennél fontosabb az Istennel való közösség. Hetedik vers. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ezt az egyetlen igét komolyan vesszük, akkor nem lehetséges, hogy továbbiakban nemhogy szakadás, de hogy ellenérzések legyenek testvér és testvér között. Nem lehet. Közösségben vagyunk egymás. Az egyház, mint az igazság oszlopa és erőssége. Azért keresgétem az előbb, mert ide illene inkább a főpapi imának ez a kijelentése, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, mert a te igéd igazság. Az egyház, mint az igazság oszlopa és erőssége, Timóteushoz írt első levél, harmadik fejezet, 15. versében. Timóteushoz írt első levél, harmadik fejezetének, 15. versében. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik között első vagyok én. Igaz beszéd ez. Az igazság ott van, mert az az igazság, hogy az igazságtalan embereket Krisztus elfogadja ő benne. Amikor olvassuk a példabeszédek könyve 11. fejezetében, sok tanácsos által áll meg az ország. Az igazság csak akkor őrizhető meg, az nem érdemes, hogy én megértettem az igazságot, de az, hogy van egy igazság, ami olyan törékenynek látszik, ugye az adventista egyházról még a 80-as években írt a szakadár mozgalmakról Szigeti Jenő egy dolgozatot, és abban írta le ezt a döbbenetes adatot, ami úgy Amerikára, mint ránk, magyarokra is vonatkozik, hogy hetednapi adventistaként annyi ember él a hetednapi adventista egyházban, mint ahányan azon kívül. Az egyik legszakadó képesebb egyház a világon az az adventista. Én gondolom, sejtitek miért. A sátánnak igazán ez az egyházon udva. A többit, amit így úgy már meg tudott környékezni, azok egész jól megvannak együtt. Ott is vannak szakadások, de az más természetű. De itt, hogyha az igazság egy helyen van, és nincs egy alternatív igazság, ha itt megsértettek, megyek oda, mert ott is az igazságot tanítják. Hogy néz ez ki? Az igazság csak sok tanácsos által állhat meg. Máté evangélium a 5. fejezetében, amikor arról beszél, hogy ti vagytok a földnek sója. Ha nincs só, akkor ízetlen az étel. Ha nincs igazság, ha nincs ott a Krisztust mindent átható szeretete, hanem csak okoskodásokban, meg logikákból építünk fel tanításokat, akkor nem lesz ott az igazság. Bármennyire úgy néz ki, hogy minden stimmel, minden a helyén van. Tehát nekünk az élet sója kell, hogy legyen a szerepünk más emberekkel kapcsolatban. Az egyház, mint küzdő és győzelmes hadsereg, Efézusi levélben elmondja, hogy a menny fegyvereit kell magunkra venni. Nem részletezem, szintén egy külön órát megérdemelne. Máté evangélium a 12. fejezet talán, nem, ezt most nem keresem meg, mert ezt nem néztem meg. Dániel könyve 12. fejezet első verse. Emlékeztek rá. Az utolsó napokban, mint egy nagy ütközetet látunk. De közben jön a fejedelem, aki az Isten népéért megáll. Tehát igen, küzdő egyházról van szó, de mintha egy hadsereg lenne ez a küzdő egyház. Máté evangélium a 24. fejezet 13. verse azt mondja, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Igen, küzdelemről van szó. Itt azért szeretném idézni, mert lehet, hogy sok félreértésre lehet ez magyarázat nekünk. Az adventista egyház hitelveiről, amit ír, sajnos, igen. Krisztus visszatérésekor emelkedik fel a győztes egyház. Jézus akkor tudja majd önmaga elé állítani dicsőségben az egyházat, mindenkor hűségeseit, vérén megváltott népét, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Magam szavaival is el tudtam volna mondani, nem Ellen White idézet, de Ellen White-nál is bőségesen találunk idézetet erre nézve. Most még a küzdő egyházat láthatjuk csak magunk előtt. Hibát találunk benne? Igen, mert küzdő egyház. A győztes egyházat ne keressük most, mert még nincs itt. Találunk szeplőt, sömörgözést? Egy másik fő téma lenne, amiről sokat kellene beszélnünk, hogy hogyan viszonyuljunk hozzá. Az egyház szervezete. A korintusi első levél 14. fejezetében azt mondja Pál apostol, hogy minden illendően és jó rendben történjen. Nem létezik szervezet nélkül működő közösség, és ebbe bele kell gondolnunk. Azért a római katolikus egyház világegyház. A többi világegyházzal egy kicsit probléma van, mert mindéknél hatalmas eltérések vannak. Tehát a kálvinisták itt Európában, azok reformátusok Amerikában, kongregacionalisták, de túl sok kapcsolat nincsen. Van evangélikusok világszövetsége, de megint más. A hetednapi adventista egyháznak, ha csak azt említem, hogy a Biblia tanulmánya egy készül el, tudom, hogy máshol is készülnek tanulmányok, de ez egy más kérdés. Ki mivel szórakozik, ő dolga. A hetednapi egyházban egy tanulmány készül el negyed évente, amit egy megfelelő felelős ember ír meg, 5 évvel korábban kezdik kijelölni, hogy ki az, aki megéri a tanulmányt, és ezt fordítják le a világ összes nyelvére. Ez régebbi adat, az egyház 18,5 millió tagot számlál, ellenben a jegyzett, ismert szombatiskola osztályok, vagy biblia tanulmány átvevő osztályok 25 millióan voltak 3 évvel ezelőtt. Sokkal több ember tartozik a Biblia tanulmányok átvevőihez, mint ahány tag van az egyházban. Tehát ennek van jelentősége. És ilyen szempontból, hogyha ezt nem tudnák úgy szervezni, ahogyan kell, Ha nem lennének ilyen visszacsatolások, mint generálkonferencia, mint divíziók, mint uniók, mint egyházterületek, ezeknek viszonyulása, gyülekezetek, és minden összeomlana. Sok tanácsos által áll meg az ország. Nem lehetséges másként. Nyilván az egyház szervezet legfontosabb része a gyülekezeti tagság. És itt fontos meglátnunk, hogy mi a gyülekezeti tagság igazi feltétele. Apostolok cselekedetei második fejezetében találunk egy egészen pontos megfogalmazást erre nézve. Péter apostol pünkösdi beszédéről van szó. Apostolok cselekedetei második fejezetének a 36. 41. versét olvasom. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Urrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Világos sorrend, és világos minden. Térjetek meg, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Máté evangéliumában, az úgynevezett nagy missziós parancsban, lényegében Jézus nem csak misszióra adott parancsot, hanem az egyház működésére is. Teljesen világos utasítást adott a 28. fejezetben. De nem a 19. verstől kezdődik ez a szöveg, hanem a 18. végétől. És ezt értsük meg. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Nékem adatot minden hatalom. Tehát nincs rajta, kívül nincs. Ő a legnagyobb hatalom. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. A tanítványá tevés, az nem egy bizonyos ismeretanyag átadása. Sokan ebben a tévhitben vannak, hogy majd vizsgázni kell, és akkor a tudom, akkor fölvesznek, hanem nem erről van szó. Ezért van szükség személyes beszélgetésekre, hogy a Biblia tanulmányozása, a Biblia tanulmányainak az átvétele során a személyes problémák, hogy segítsünk az illetőnek, hogy átadja az életét Krisztusnak valóban. Nem az, hogy megfelel valamilyen elvárásnak, mert az nem értelmezhető, hanem hogy átadja az életét, hogy ő aszerint akar élni. Egyetért azokkal a hitelvekkel, amit az egyház az évszázad során kimunkált, kiformált és rögzített. Tanítványokká tettük? Megkereszteljük az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében? És aztán be van fejezve az ügy? Itt követjük el a legtöbb hibát. És tanítván őket, hogy megtartsák. Tehát ez a munka nem fejeződik be. És ez a tanítás nem csak a lelkész dolga, hanem mindegyikünk dolga. Egymást is tanítjuk. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit a Jézus Krisztus mondott. És akkor veletek vagyok a világ végezetéig. Egyetemes papság Péter első levelében. Nem idézem fel, tudjuk fejből. Választott nemzetség, szent nép, megtartásra való nép vagytok. Királyi papság. Egyértelmű. Engedelmesség Istennek és az államnak. Római levél 13. fejezete. Nagy bajban vannak a forradalmárok, a adventisták. Bár az a forradalmár, akit Sárközi György fogalmazott meg, az egészen jó. Akkor elmondja, hogy ragadj kést, támadj, öld, és utána azt mondta, de ezt a küzdelmet magadban végezd el. Önmagad ellen harcolj, és akkor leszel igazán Istennek gyermeke. De a római levél 13. fejezetében egy nem akármilyen kegyetlen, igazságtalan, embertelen hatalomrendszer alatt írta Pál apostol a következőket. 13. fejezet első versétől minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak. Mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. 4. vers. Mert Isten szolgálja ő a te javadra, ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Mert Isten szolgálja bosszúálló a haragra, annak, aki gonoszt cselekszik. 7. vers. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok. Kinek az adóval az adót, kinek a vámmal a vámot, kinek a félelemmel a félelmet, kinek a tisztességgel a tisztességet. Én nem értem ezt a fogalmat, amit sokszor tapasztaltam keresztényeknél, hogy adócsalók. Nem értem. Nem ére föl? Hogy igazságtalannak tartanak valamit? Tehát nem, ezeket nem lehet értelmezni. Ha komolyan vesszük, akkor nem lehet értelmezni. Adjátok meg az Istennek, ami az Istenné, és a császárnak, ami a császáré. Provokálták Jézust ezen a téren. Mondhatnánk, hogy joggal. És mégis azt mondta Jézus, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené, és a császárnak, és a császárnak. Meddig? Ami konkrétan az Isten terve, Isten törvénye áthágására nem akar kényszeríteni az államhatalom. Azért mondom, hogy konkrétan, mert úgymond elvileg már ez is, meg az a rendelet is. De hát ilyen Rómában is volt. És mégsem olvassátok, hogy akár Pál, akár Jézus bármiféle forradalmat szított volna, sőt, én azt olvasom Páltól, amikor éppen egy szökött rabszolgát küld vissza a gazdájától, akitől elszökött, emlékeztek rá, ott van benne a Filemon levél. Teljesen világosan. Le kell szoknunk a politizálásról. Aki a virslit vagy a politikát szereti, az ne nézze meg, hogy csinálják. És egy keresztény ember ne politizáljon. És az egyház ne politizáljon. Az egyház szervezet fő feladatai, ezt most már csak szeretném összegezni, Isten tisztelet és buzdítás, nagyon fontos dolog, a szervezet, meghit, jó légkörű Isten tiszteletek, együttlétek, keresztény közösség, nagyon fontos dolog, a közösségi órák olyan jó lenne, hogyha meghonosodnának, a Szentírás tanítása, Máté 16. fejezetében a 19. vers, hogy mennyire fontos dolog ez, hogy megértjük a kulcsok hatalmával kapcsolatban, hogy a kulcs az a Szentírás. Ezt bízta Péterre Jézus. Ez az igazság az, ami mindennek az elbírájola kéne, hogy legyen. János Evangélium a 6. fejezetében, amikor Jézus a Kapernaumi zsinagógában beszéli ezt a különös furcsa dolgot, amit mi már jól érthetnénk, ha akarnánk, a Galilea válság idején, tudjátok, hogy én, az én testem étel, az én vérem ital, és sokan megbotránkoztak, miért botránkoztak meg? Mert Jézus tulajdonképpen az ő nyelvükön, az ő értésük szerint, hiszen sokkal jobban értették akkor még a jelképeket, azt mondta, hogy ha ugyanolyan jó emberek lesztek, mint én, akkor üdvözültök. Mert ezt mondta, hogyha aki eszi az én testemet, issza az én véremet, aki pont úgy él, ahogy én. És erre azt mondták a zsidók, a hallgatósága, de még a tanítványok közül is sokan, kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja őt. Hát nem elég az, hogy tagja vagyok az egyháznak? Hát nem elég, hogy tizedet adok? Hát nem elég, hogy járok gyülekezetbe? Még legyek olyan, mint Jézus? Mert az inkább az ember adakozik, pénzt ad, gyülekezetbe megy, jótékonykodik, csak ne kelljen megváltozni. Pedig olyanná kell lennünk, mint Krisztus. Az Isten által elrendelt szertartások végzése. Ebben nem szabadna könnyelműsködni, és nem szabad kitérőket tenni, nem szabadna így meg úgy magyarázni a dolgokat. De a legfontosabb dolog, ami az egyház küldetése, az evangélium terjesztése. És erre kellene minden erőnket befektetnünk. Ezt az örömhírt kellene minden emberrel megismertetnünk. Az egyház vezetése, bibliai elvei kiolvashatók a Szentírásból. Krisztus az egyház feje. Ez teljesen egyértelmű. Krisztus az egyház feje. De a Krisztus és a Biblia egyértelmű utasításokat adott, hogy hogyan működjön az egyházi közösség. Minden hatalma az egyháznak Krisztustól ered. A Szentírás hordozza Krisztus hatalmát. Krisztus hatalma és az egyházi tisztségek. Nagyon fontos dolog megértenünk azt, hogy amikor valakit diakonusnak választanak, vénnek jelölnek, vagy bármilyen szolgálatra, azt ha ima nélkül is meg tudja tenni, veszett fejsze jele. Tehát minden, a legapróbb szolgálathoz is. Tudjunk róla, hogy ez az igazi lelkületet, az igazi erőt, az igazi tudást, az Krisztustól kapjuk meg. Egyházfegyelem. Külön órát kéne tartani róla. Máté 18, a fő szabálya ennek. De nagyon fontos megértenünk, hogy az egyházfegyelem az nem a tagok ellen, hanem értük van. Értük van, hogy a lázadásból fakadó bűntettekkel szemben azonnal fel kell lépni. De hogyha valaki hibát követel, itt csak egy igét hadd idézzek, mivel az időnk sajnos nagyon elrohant, Galata levél 6. fejezetében. Nézzük meg az 1-től 5. versekig. Olyan világosan beszél erről. És ugyanazt mondja, mint máshol, természetesen. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyan szelítségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Tehát egymást tanácsoljuk, szeressük, vezessük, egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Valaki elkövette a bűnt, próbáljunk együtt érezni vele. Úgy megfedeni 4 szem közt, úgy, ahogy Máté 24-ben le van írva. És nincs kivétel. Lehet magyarázni kivételeket, de nincs kivétel. Máté 24. Presbiterrel vádat ne fogadj el, csak 2 vagy 3 tanú bizonságára. 1 tanú nem elég. És ezeket a szabályokat mind betartani. De úgy feddeni, hogy te magad meg ne kísértessél, mondjuk egy más természetű bűnben, egymás terhét hordozzátok. Érezzünk együtt a másikkal, aki még esetleg nem tudta letenni azt a bűnt. De aztán tovább folytatja a szöveget, mert ha valaki azt véli, hogy ő valami holott semmi, önmagát csalja meg. Minden ember pedig az ő saját cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekedése, és nem másra nézve. Mert ki a maga terhét hordozza. Látszólag az 5. és a 2. vers között feszültség van. Egymás terhét hordozzátok, ki a maga terhét hordozza. De a görög szöveg itt eligazít bennünket, és helyre tesz. Egymás terhét hordozzátok, ez a súly, bárosz kifejezés van, görög kifejezés, ami annyit jelent, hogy nyomás alatt van. Tehát a másikra nehezedő nyomásból vállaljunk át. A másik a fortion, az a felelősség. A felelősség az nem a miénk. Hagyni az igazságosan ítélőre, hatalmas dolog az egyház működésével kapcsolatban. A vétkezők visszafogadásánál pedig egyértelmű a 2. Korintusi levél 2. fejezetének a kijelentése. Hogyha megbánta a bűnét, fogadjuk vissza. Ha elhagyta azt a bűnt, nem arról van szó, hogy attól kezdve bűntelen. Azt az embert kell eltávolítani a közösségből, aki valamilyen bűnt követel, és azt nem akarja bűnnek látni. Ez egészen más, mint az, amikor valaki vétkezik, akár sorozatosan, de ha újból és újból segítünk neki. Most a végén hadd olvassam el nektek az összegzést, és tanácsolom, hogy vegyétek elő, akinek megvan ez a könyve, hogy rendeljétek meg, hozok szívesen Budapestről, vagy rendelhetünk, illetve az interneten el lehet olvasni. Érdemes a hitelveket, mert szajkozzuk, hogy adventista hitelvek, de érdemes ezeket elolvasni. Rengeteget tanulhatunk belőle. Az egyház a hívők közössége, akik Jézus Krisztust uruknak és megváltójuknak vallják. Az Ótestamentum korában élt népe folytatásaként Isten minket is a világból hívott ki. Az Isten tiszteletre, a közösségvállalásra, az ige meghallására, az úrvacsora megünneplésére, az egész emberiség szolgálatára és az evangéliumnak az egész világon való hirdetésére léptünk közösségre egymással. Az egyház a megbízását Krisztustól, a testet öltött igétől, és a Szentírásból, az írott igéből kapta. Az egyház Isten családja, Isten a gyermekeivé fogadta tagjait, akik megújított szövetség szerint élnek. Az egyház Krisztus teste, a hit közössége, amelynek maga Krisztus a feje. Az egyház a menyasszony, akiért Krisztus meghalt, hogy megtisztítsa és megszentelje diadalmas visszatérésekor, dicsőséges egyházat állít maga elé, minden korszak hűségeseit, a vérén megváltottakat, akiken nincs szeplő vagy sömörgözés, hanem szentek és fedhetetlenek. Nagyon szeretem Krisztust, és nagyon szeretem az ő népét. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 306-os számú neked énekeljük. 306-os.
Kettő verset és imádság után a többit. Ja, nem visszaváltottam, igen.
Rendszer egy kicsit lassú.
Jó. Na, 66 az már sok lesz. Jó. Mindjárt. Tehát első kettőt és imádság után a harmadik, negyediket fogjuk énekelni. Nagyon hálásan köszönjük, mennyei jó atyánk, hogy te egyen-egyenként mindnyájunkat szeretnél megmenteni az örök életre, és nagyon köszönjük ezt a bölcs előre elgondolást, hogy ezt nem egyen-egyenként akarod megtenni, hanem létrehoztad a te népedet, és mi a Szentírásból és a Szent Lelked vezetéséből világosan megtudhatjuk, hogy hol van ez a nép. És köszönjük, Istenünk, hogy bár az emberi természetünknek, a gyülekezetben, az egyházban való élés sokszor kellemetlen eseményeket, reakciókat okozhat, de ugyanakkor tudhatjuk, hogy ezek mind-mind eszközök arra, hogy a végén magad elé állíthassad a te népedet, szeplő és sömörgözés nélkül. Tudjuk, Istenünk, hogy az ellenség semmit nem néz annyira gyanúsan, mint az, hogy a te néped igazi egységbe tömörüljön, hiszen akkor ő biztos, hogy elveszett. Ezért könyörgünk, segíts meg egyen-egyenként mindnyájunkat, hogy sokkal inkább az egységért, semmit a saját önérzetünknek megfelelő különbségekért küzdjünk. Segíts és áldj meg bennünket, hogy soha ne felejtsük el, hogy nekünk egy vezetőnk van, Jézus Krisztus, de az ő testének és az ő egyházának mi is részei vagyunk. Amen.
Amen. A megkezdett énekünk harmadik és negyedik versét énekeljük befejezésre.
világ fejedelme, föltámad ellenem, vagy hamis tudományul gyaláztatik neve, s míg egykor felderül majd az Úrra hajnala, csak virrasztói kérni, meddig az éjszaka. Sok baj van küzdelemben, meghajtott meg velem, de tett megújulásért, és békéért elem. Míg látom
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.
Amen.